Kedves gyülekezet, a hegyi beszéd sorozatban vagyunk benne, és más se teszünk ma sem, mint hogy tovább lépünk ebben egyet. Ez pünkösdig lesz így, utána van egy gyülekezet, aki megtanulta a bevezetőt már, hogy a hegyi beszéd sorozatban vagyunk együtt, a kősziklára épült ház, de most nem mondom el az egészet, hanem csak annyit, hogy lépésről lépésre vagyunk, és ilyen nagy ráközelítésből a Máté evangélium a 6. részében a 20. versek környékén járunk, ahol Jézus több lépésben beszél arról, hogy mi az, ami elválasztja az őt hallgatókat Istentől. És az egyik ilyen dolog az a vagyon, a pénznek az imádata, és a mindent a köré rendezés. Semmiképpen nem arról beszél, hogy rossz, hogyha valaki rendelkezik akár javakkal, vagy ilyesmi, hanem azzal van baj, amikor mindent tesz határoz meg, és ugye mindenek körül forog. Ez több részletben is magyarázza, és a mai textus, ahogyan megy így lépésről lépésre, látszólag nem annyira kapcsolódik ehhez, de persze valójában azért igen. Máté evangélium a 6. rész, 22-től 23. vers. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Én rögtön előjáróban szeretném elmondani azt, hogy nem könnyű ezzel az igével foglalkozni, olyan kis egyszerűnek tűnik, de hogy általában ezek az ilyen egyszerűnek tűnő ige szakaszok a legfogósabbak, mégpedig azért, mert több szimbólumot hoz így együtt, benne van ez a világosság, meg ez a sötétség, a szem, a tiszta szem, a gonosz szem, a sötétség, a benned lévő világosság, a sötétség belül, a sötétség kívül, nem is fokozom, nem akarlak összezavarni benneteket, de ennek ellenére egy nagyon izgalmas szakasz. Hadd kezdjem egyébként azzal, amikor elolvastam, úgy megképződött bennem, hogy ennek az igének az alapján így elkezdjük majd egymás szemeit figyelni, hogy így, na, milyen a szemed? Mennyire tiszta a versőd? És így a bevezetésként csak azt a kis vicces történetet szeretném elmesélni, hogy nem tudom ki, hogy van, mindenkinek van valami szuper képessége, hogy hogyan tud így dolgokban így ügyetlen lenni. Nekem több ilyen is van. És az egyik ilyen szuper képesség az az, hogyha megyek valami olyan helyre, ahol mondjuk egy felvétel lesz, hogy emberek elé ki kell állni, és így fontos mondjuk, hogy így hogy nézek ki, mármint így akár a szemem, tehát hogy általában ilyenkor szokott valami belemenni a szemembe, tehát a szél valami port, vagy valamit belesodor, vagy valami, és akkor nyilván nem szabad elkezdeni dörzsölni, de szóval azt többször jártam már így, hogy ilyen helyre úgy mentem, hogy legalább az egyik szem ilyen nyúlvörös volt, és hát nagyon kellemetlen dolog tud lenni. Valamint aki allergiás, az tudja, hogy februártól novemberig az embernek a szeme az nem olyan, mint amilyen szeretné. De természetesen ez az igen nem erről szól, hanem valami egészen másról. És először, mielőtt még belemennék a pontokba, így ilyen bevezetésként kicsit értsük meg, hogy kiknek is szól Jézus. Azért nagyon sokat segít egy ige megértésébe, ha körülbelül tudjuk körvonalazni, hogy kiknek szól eredetileg ez az egész. Jézus, amikor a hegyi beszédet elmondja, vannak körülötte emberek, sokaság, akik nem egy ilyen random az utca népe, hanem olyan emberek, akiket ő tanít, és ebben a sokaságban nagyon sokfélék az emberek, de valószínűleg van egy elég masszív réteg, akit azok tesznek ki, akik a farizeusok, a törvénytudók, azok, akik rátették az életüket arra, hogy az Isten törvényét megtartják, az Isten világosságába járnak, vagy valamilyen módon meg voltak győződve, hogy ők helyesen értik az Isten szavát. Ebből többek között onnan lehet következtetni, hogy Jézus nagyon erőteljesen reflektál erre a rétegre, mert nyilván ott vannak Jézus tanítványai is. Azt mondja a 119. Zsoltárban, amit Anita felolvasott a bevezetésként egy helyen az ige, hogy lábam előtt mécsesete igéd, ösvényem világossága. Nagyon sokan Jézus hallgatói közül meg voltak győződve arról, hogy ők a világosság gyermekei. Az Isten törvényét ők ismerik, ők kapták az Istentől, és ezért ők a világosságban járnak. Akkor is, ha nem tökéletesek, bemutatják az áldozatot, de alapvetően tudják, hogy mi merre hány méter, és jó alapon vannak. És amikor Jézus ezeket a szavakat mondja nekik, ez egy nagyon leleplező dolog, és nagyon fájdalmas, és arra mutat, hogy valójában totál sötétségben vannak egy csomószor, és nem is jönnek rá. Nagyon rossz, amikor valaki mondjuk ilyen sötétségben van, de ha legalább tudja, hogy hát igen, elismerem, hogy azért az életem elég gáz, meg káosz, meg nem tudom, mert mindig jobb állapot, mint amikor valaki azt gondolja, hogy ő a világosságban van, és rendben van teljesen, és közben igazából sötétségben van. Ezért leplezi le őket Jézus, és más helyen egyébként azt mondja például a farizeusokra és írástudókra, hogy olyanok, mint a meszelt sírok. És hát mi sötétebb hely, mint egy sír? Főleg az a barlang sír, ami az ókorban volt, le volt rekesztve ugye egy ilyen nagy kővel, és hát ugye bent meg a halál, szóval, hogy nem is lehetne jobb képpel ezt leírni. Igen, Jézus az őt hallgatókra azt mondja, hogy előfordulhat, hogy azt gondolják magukról, hogy a világosságban járnak, de valójában nem. És még csak egy motivum, amit majd később ki fogok kicsit fejteni, hogy nagyon érdekes, hogy itt bemondja, behozza a szemnek a tisztaságát és a világosságát, és a hetedik fejezetben meg egy fejezettel odébb azt mondja, hogy egyébként meg miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a sajátodéban meg nem látod a gerendát. Ugyanezeket az embereket szólítja meg, értitek, hogy mindenki a saját szemével törődjön, tehát érdemes tükörbe nézni, mielőtt a másikét vizslatjuk. És még egy dolog a tágabb kontextusról, hogy ahogy így készültem, meg így belengedtem magam ebbe az igébe, azon gondolkoztam, hogy oké, mielőtt belemegyünk az értelmezésbe, de mi a mi kontextusunk? Mi a hallgatói kontextus? Tehát mi milyen világban élünk e tekintetben? Belső világosság, sötétség, hogyan is vagyunk ebben? És később fogom megint csak részletesebben kifejteni, de most szeretném már elmondani, hogy nem vagyunk könnyebb helyzetben, mint ott is akkor voltak, csak más a szituációnk. Ugyanis a mi világunk egyrészt egy ilyen szuper toleráns világ, és nagyon nehezen viseli azt, hogy valamiről bárki is kimondja azt, hogy ez az igazság. Pláne az, hogy egy igazság van. Vagy hogy vannak fekete-fehér dolgok az Istennél. Hogyha valakinek a gondolkozása kizárólag ilyen végletesen fekete-fehér, az ugye elég megbetegítő tud lenni, de vannak életkérdések, amiben Isten igéje és igazsága fekete és fehér. Persze meg kell tanulnunk interpretálni és magyarázni a mi saját korunkra, de alapvetően a sötétség sokszor abból fakad a mi világunkban, hogy értitek, hogy nincsen A vagy B, nincsen világosan jó vagy rossz, hanem minden így összefolyik. Egyébként magának a sötétségnek, ugye, hogy kialakul a sötétség, ugye nem úgy lesz sötétség, hogy egyszer csak nappal van, és akkor hogy hopp, így korom sötét, hanem ahol így szürkül, pont ezek vannak, nem, hogy a dolgoknak a körvonalai így elmosódnak, és a határok így elmosódnak. Tehát pont ilyen a világunk. És akkor erre ellentétként azt látom nagyon sokszor, hogy keresztjének körében, gyülekezetekben, meg emberekben mi alakul ki egy nagyon-nagyon erőteljes ragaszkodás a törvényhez, az Isten igazságához, és ebből egy szélsőséges törvénykezés. Ugye? Tehát az egyik véglet, amikor nincsenek határok, és nincs ott az Isten törvényes világossága, és a másik, persze a skálán el lehet helyezkedni sokfelé, de a másik véglet pedig az az iszonyatos törvénykezés, amiben az van, hogy már pedig ez az Isten igazsága is fogadd el, és egyáltalán nincs tekintettel arra, mondjuk a hallgatók mit tudnak befogadni, vagy mik nem. Szóval mi sem vagyunk könnyebb helyzetben, és az a vágyam, hogy ennek az igének az eredményeként az Isten szent lelke fedje fel azt, hogy hogyan is állunk mi, mi van a mi szívünkben és a mi környezetünkben. És még talán egy utolsó dolog így bevezetésként, mi pedig az, hogy azt hiszem, hogy az Anya Szent Egyház miközben képviseli az Isten igazságát és az Isten országa világosságát kellene, hogy a világban élje, nagyon sokszor van egy nagy szereptévesztésben, mégpedig abban, hogy azt gondolja, hogy birtokolhatja a világosságot. Az Isten világosságát nem lehet birtokolni. Az Isten világosságát kérni lehet, és hirdetni, és rámutatni, meg visszatükrözni, de birtokolni az lehetetlen. Először szeretnék a belső sötétségről beszélni, a képről, amit itt Jézus használ, utána az ítélkezésnek a veszélyről, és végül arról, hogy hogyan lehet az életünkben több fény. Ez az igehirdetésnek is a cím egyébként, hogy több fényt, amit nem én találtam ki, hanem egy nagy költő utolsó szavai voltak, Mérlicht. Szóval, a belső sötétségről. Amit Jézus használ itt a test lámpása kapcsán, ez egy metafora. Jézus arra utal, hogy tulajdonképpen az embernek a szeme, a test lámpása, a szem, és hogyha a szemed nem tiszta, akkor ez a belső sötétséget mutatja. Egyébként van egy ilyen nagyon érdekes ókori zsidó anatómiai elképzelés mögött, úgy képzelték el az emberek, hogy tényleg hogy a szemen keresztül menj be a fény az embernek a testébe, olyan, mint a két kis ablak a házon, ugye azok a szemek, és hogyha a szem tiszta, az ugye arra utal, hogy belül világosság van, tehát a világosság az így kiszűrődik, mint amikor látjuk a kis ablakokat éjszaka, hogy ugye a fény kijön rajta. Jézus arra utal, hogy bizony az őt hallgatóknak a bennük lévő sötétség meg is látszik rajtuk. Ez az, amit ők saját magukon nem láttak, mert nem néztek tükörbe. De konkrétan ez a gonosz szem, a nem tiszta szem ebben a kontextusban az irigységre, a kapzsiságra utal. Egyébként a példabeszédek könyve is tud erről, és beszél erről, amilyen telhetetlen a halál és az enyészet helye, épp volt telhetetlen az emberi szem, mondja a példabeszédek írója a 27. fejezetben. Nagyon megrázó, de Jézus leleplezi az embert, és azt mondja, hogy ha a benned lévő világosság sötétség, milyen akkor, milyen nagy akkor a sötétség. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e, de az az ember, aki teljesen katasztrofálisan sötétnek látja a környezetét, az embereket, meg mindazt, ami körülveszi, abban valószínűleg belül is ott van ez a dolog, és ez sugárzik kifelé. De mi homályosítja így el az embernek a látását? Nyilván itt ebben a szakaszban konkrétan a pénzhez, a vagyonhoz való hozzáállás. Az előző igehirdetésben mondtam, hogy bármi, amikor egy eszközből cél lesz, tehát valamit, amit Isten eszköznek adott, abból az ember célt csinál, és innentől fogja, ez elhomályosítja a látását. Biztosan ismerünk akár konkrétan ilyen élethelyzeteket. Lehet, hogy te is voltál ilyen helyzetben, amikor nagyon sok pénz forgott kockán, vagy valami nagyon nagy dolgot kellett mondjuk megtenni, akkor úgy relativizálódtak a dolgok, hogy na jó, hát azért így a cél szentesíti az eszközt, és akkor ezért mondjuk megteszünk dolgokat, mert hát nagyon nagy a tét, ugyebár? De egyébként mindenfajta bűn, mindenfajta istenes erővel való kapcsolat is hozhatja az embernek az elsötétülését. Illetve maguknak, a farizeusoknak a gondolkodásában is van egy nagyfokú beszűkültség és egy ilyen önigazolás, hogy ők a jó úton járnak, és amikor egyszerűen elkezdi az embert magát önigazolni, hogy minden úgy jó, ahogy én csinálom, akkor szépen elkezd nőni a sötétség. Nem tudom, tapasztaltátok ám, hogy ez egy ilyen általános emberi működés, közösségekben is jellemző, amikor van egy közösség, egy ami tök jó közösség, hogy elkezd úgy beszűkülni, kicsit ilyen várként tekint magára, és akkor elkezdi magát önigazolni, megtalálja az ellenségeit, megtalálja azt, hogy ő milyen nem, úgy képzi az identitását, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint a, és ebbe a beszűkültségbe szinte garantált, hogy egyre nagyobb legyen a sötétség. De hadd hozzak itt egy bibliai példát a számotokra. Van egy olyan bibliai szereplő, akinek az életében gyönyörűen példázódik az, hogy milyen ez a bizonyos belső sötétség, és hogy alakul ki. Éli főpap Sámuel első könyvének az első fejezeteiben olvasunk róla. Egy olyan ember volt, aki a bírák korának a végén élt, a silói templomban teljesített szolgálatot, körülbelül 40 évig végezte ezt a dolgot. Az volt a dolga, hogy szépen bemutassa az áldozatokat, hogy feleljen ezért, hogy feleljen azért a rendért, ami ott van, hogy az embereknek hirdesse az Isten igéjét, törvényét, igazságát, és ezt képviselje ezt az egész sztorit. És hát mi történt? Hát az történt, nem tudjuk, hogy mikor fordult meg, de ahogy teltek az évek, szépen, lassan, fokozatosan ennek az embernek ez a fajta belső világossága szépen kezdett így elhomályosulni. Mi már akkor ismerjük meg őt, amikor nagyon nagy a baj. Voltak valószínűleg szebb időszakai is Élinek, de azt látjuk, hogy bemegy a templomba imádkozni egy nő, aki ugye gyermekért imádkozik, Annának hívják, és ilyen csendben mozog a száj, és imádkozik, és ez az ember azt hiszi, hogy részeg. És oda megy hozzá, hogy légy szíves, így ne legyél részeg, vagy szóval, hogy így józanodjál ki, nem ezekkel a szavakkal természetesen, és akkor mondja neki, hogy de hát én nem vagyok részeg, hanem imádkozom. Bekerül egy kisfiú ebbe az egész szolgálati közösségbe, ami megszokott volt, és például megengedi, hogy olyan helyen aludjon Isten ládája környékén, ahol ember nem léphet be csak egy évbe egyszer, értitek? Megengedi, hogy a gyerek ott aludjon. Ez hogy lehet? És akkor a gyereket éjszaka Isten is szólítja, hogy Sámuel, szólítja a hangján, kisgyerek nem tudja, mi van, oda megy a főpaphoz, és így nem esik le neki, hogy Isten szólítja ezt a gyereket. Mert régóta nem történt már ilyen, nem őt akarom így ekézni, értitek biztos, hanem hogy egyszerűen több ponton így nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen elhomályosult a látás. És akkor még megjegyzi a Szentíró, hogy amúgy tudjátok, mi volt így körülötte? Az volt a körülötte, hogy voltak gyerekei, akik szintén beálltak a papi szolgálatba, és ezek az emberek visszaéltek a hatalmukkal. Azt látjuk például azon leírva, hogy igazságtalanul osztják meg az ilyen áldozati dolgokat, és a húsból így kiválogatják a jobbakat, visszajönnek a helyzetükkel, és például szexuális kapcsolatot hoznak létre olyan nőkkel, akik mennek fel az áldozatra, és nagyon-nagyon becsülhetetlen dolgokat tesznek, és azt olvassuk, hogy Isten népe megutálta az Úrnak való áldozatot Éli fiai miatt. Hát ennél szörnyűbb dolgot nem tudnánk elképzelni, nem? Hogy van egy ember, akinek az a dolga, hogy megszerettesse és közel hozza azt, ami az Isten dolgai, és hogy pont az ellenkezőjét éri el. És megint csak nem azért van ez, hogy itt szörnyűködjünk, hogy milyen szörnyű ember volt ez az Éli, hanem az a kérdés ilyenkor, amikor van egy ilyen példa előttünk, hogy hogy juthat valaki ide. És kérlek titeket, amikor láttok ilyen szörnyű példát, sose pattintsátok le magatokról, hogy velem ez nem történhet meg. Hanem inkább alázottal keressük azt, hogy hogyan lehet megakadályozni egy ilyen dolgot, hogyan lehet felismerni. És egyébként ennek az embernek a látása ugye el is homályosodott fizikailag is, és valószínűleg ez egy ilyen folyamatos, lassú elsodródást jelentett. Nagyon sokszor ugyanis ez a bizonyos belső sötétség, ez nem egy ilyen hirtelen nagy kanyar, hanem egy folyamatosan elszürkülő dolog az ember lelki látásában. És ahogyan azt láthattuk ebben a példában is, ugye az a fajta elfordulás Istentől, ami látszott a gyakorlatban, az először valószínűleg a szívben történik meg. Nem tudom, mi volt az első helyzet, amikor Éli látta, hogy a gyerekei visszajelnek azzal, amit az Isten rendel, és akkor így legyintett. Mi volt az első pont, amikor azt mondta, hogy hát mindegy, hát majd nem is tudom befejezni a mondatot, hogy hogy lehetett. Minden esetre a szem és a szív nagyon szoros kapcsolatban van a Szentírásban. Ahogy Jézus mondta, hogy ha a szemed tiszta, akkor benned világosság van, de ha a szemed nem tiszta, akkor belül nagy a sötétség. Szintén a felolvasott 119. Zsoltárból olvasott idézetben is benne van ez. Nyisd föl szememet, hogy meglássam, milyen csodálatosak a te törvényeid. Teljes szívből kereslek téged. Igen, valahol ez rámutat arra, hogy a szívünk mélyéről szoktak a legmélyebb sötétségek akár felfakadni, és nagyon-nagyon sok olyan dolog fakad fel belőlünk, amiről nem is gondolnánk, hogy ott van. És ezt most azért mondom csak, mert egy úrvacsorás alkalmon vagyunk együtt, és tudjátok, Isten az, aki előtt nem kell másnak látszani, mint amik valójában vagytok. A farizeusi működésnek a legnagyobb tragédiája, hogy olyannak akar tűnni, amilyen ő valójában nem. De Isten azt várja tőlünk, hogy sokkal inkább tárjuk fel a szívünket előtte, és kérjük azt, hogy a bennünk lévő sötétség, szürkeség, káoszban ő tegyen rendet, és ő adja az ő világosságát. Másodszor egy kicsit az ítélkezésről szeretnék beszélni, ugye ez a másik véglet, amivel ma is találkozunk, és ami jellemezte Jézus hallgatóinak egy részét is, hogy az ember, mikor azt gondolja, hogy ő az igazságban jár, és valamilyen módon birtokolja az igazságot, akkor visszaél ezzel. És egyébként az ítélkezésre bele lehet sodródni úgy is, hogy az ember amúgy jót akar. Ezt azért is mondom el, mert nekem is volt egy olyan, ezt többször meséltem már nektek, hogy volt egy életszakasz, amikor nagyon ítélkező keresztény voltam, ez akkor volt, amikor a teológiára kerültem, és aki ismeri a példát, az bocs, hogy már így több egyszer hallja, de hogy az első néhány hétben én az évfolyam társaimról megmondtam, hogy ki van megtérve, meg ki nincs, de ezt így meg is mondtam nekik néhány ilyen benyomás alapján, nagyon népszerű voltam az évfolyamomban. És hogy én ezt nagyon komolyan gondoltam, és azért tettem, mert jót akartam nekik, hogy nehogy elvesszenek, de tényleg, és hogy ne gondolják magukról azt, hogy. És hát nyilván aztán Isten szeretettel és türelemmel megmutatta nekem azt, hogy így, hát azok az emberek, akik felett így elég jól ítélkeztem, szóval nem vagyok jobb náluk. Tehát, hogy ugyanolyan elveszett vagyok, mint ők, meg hogy ő nem biztos, hogy ilyen módon dolgozik. Hát kellett néhány év, amíg így a bizalom helyreáll, de már harmadévre nagyon jó volt az évfolyamunk, és túl lehetett lenni ezen az egész dolgom. Igen. Nagyon érdekes, amikor valaki azt mondja, hogy én Isten igazságához ragaszkodom, és ennek a jog címén tulajdonképpen fűt fát elítél, és elmondja, hogy kinek mit kellene tennie, és kinek hogyan kellene élnie, és mit kellene, hogyan kellene működnie. Nagyon izgalmas, amikor nem keresztjének felé valaki úgy próbál közeledni, hogy hirdeti az Istennek az igazságait, eléggé ítélkező módon, és megpróbálja győzködni őket, hogy de ez az igazság, ez az igazság. És így szeretném mondani mindenkinek, aki így működik, hogy inkább így javasolni, hogy ne tegye ezt, azért, mert tényleg ezekről a dolgokról csak Isten tud bennünket meggyőzni. Sokkal inkább ezt az energiát, amit erre fektetsz, ezt fektetsz imádságba, amikor könyörögsz valakiért, és inkább dialógusba próbálj bocsátkozni. És hirdesd az Isten igazságát, mondd el, amit tudsz és ismersz, de majd Isten fogja meggyőzni ezt az embert erről. Nem tudom, van-e tapasztalatotok, akik nem keresztény családba születtetek bele, hogy hol volt az a pont, ahol megértettétek az evangéliumot, és hogy nem tudom, hogy nektek így átjött-e, hogy már sokkal korábban is kaptatok erről infókat, de nem fogadtátok valamiért el. És egyszer csak jött egy pont, és így összeállt a dolog, hogy valahogy a Szent Lélek így megértette veletek. Isten népének miközben hűségesen képvisel az evangéliumot, türelmesebbnek kéne lennie és megvárni, amíg Isten kimunkálja valakiben az igaz megtérést. Az ítélkezés eltávolítja az embereket egymástól és Istentől is, azt gondolom. És tulajdonképpen sokszor ez a saját szívünkben is megjelenik, és egyszerűen úgy tud megjelenni, hogy ó, én nem mondom meg senkinek, hogy ő milyen, csak gondolom. És a szívem mélyén egyszerűen jobbnak tartom magam annál, mint aki nem olyan. Úgy mindig lehet találni néhány olyan embert a környezetemben, aki kicsit rosszabb, mint én. Főleg, ha csak annyit látok belőle, és amúgy könnyen lehet, hogy más meg rajtad ítélkezik, tehát téged tart egy kicsit rosszabbnak, mint ő. És ezek a dolgok, az a baj, hogy az embernek adnak egy hamis tartást. Az evangélium az, hogy az Isten kegyelmében gyökerezünk, és ugyanolyan elveszettek vagyunk, mint a másik ember. Tudjátok, mi hiányzik az ítélkezésből valójában? Az igazi Isten félelem. Példabeszédek könyvét olvassuk most napról napra a református villós a kalauzban, ami végig erről beszél, hogy az Isten félelem mennyire fontos. Mennyire fontos ez az alázat, hogy én ember vagyok, én kicsi vagyok, Isten teremtménye vagyok, az Isten, és ő munkálkodik, és nincs szükségem ahhoz, hogy nagyjá legyek, vagy több legyek, mint bárki más. Na de hogyan nőhet bennünk a világosság? Fordítsuk a figyelmünket most erre. Talán már értjük azt, hogy a farizeusokat hogyan szólította meg Jézus, hogyan intette őket, meg az ott lévő embereket, hogyan tartott nekik tükröt. De valahol most mi, akik itt ülünk ezen az istentiszteleten, vagy hallgatjuk ezt, szükségünk van arra, hogy megszülethet bennünk, hogy szükségünk van a világ világosságára. Igen, Jézus Krisztus maga mondja ezt, hogy én vagyok a világ világossága. És mint ahogy az előbb említettem, hogy a világosság nem birtokolható, tulajdonképpen ajándékba kapjuk újra és újra Istentől. Szükségünk van a Szent Lélekre, hogy a testünk olyan világos legyen, amennyire csak lehet, mondjuk legyen egy templom, mondjuk a Szent Lélek temploma, és Isten töltse be újra és újra, hogy szűnjön belőle a sötétség. Az ember nagyon gyakran azért nem akarja a világosságot az életébe, mert az leleplezi. De különbséget kell tennünk aközött, aki még sose tapasztalta ezt. És ezt most azért tesszük, mert egészen más, hogyha valaki még nem Jézus Krisztus követője, vagy nem tartja magát az ő gyermekének. Hogyha egy ilyen globális sötétség van még akár az életedbe, vagy annak az életébe, aki felé hirdeted az evangéliumot, akkor egész más annak a szükségessége, hogy egyáltalán felgyulladjon annak a fénye, hogy szükségem van a kegyelemre. És teljesen más az, amikor te keresztény vagy, és azt mondod, hogy én Krisztus követem, de valójában van egy-két ilyen kis sötét hely, vagy egy ilyen félreeső zúg a lelkedben, ahol azért mondjuk vannak bálványok, meg vannak olyan dolgok, amiket mondjuk így nem szeretnél így igazából Istennek adni. Sőt, az is lehet, hogy olykor úgy van bennünk szürkeség, vagy sötétség, hogy annak akár vannak valamilyen lelki okai, vagy akár mentális okai. Előfordulhat, hogy az ember egyszer csak néha így ráborul valami nagyon furcsa, ilyen nyomottság, stb., akilyen képeket is használhatnánk erre. És igen, Jézus világosság valamilyen módon ebben is be tud törni. De hadd hozzak erre egy személyes példát. Nem olyan régen voltunk a Tanúim lesztek hétvégén, ez egy nagyon jó kurzus, legközelebb szeptemberben indul, ha Isten éltet minket, de nem akarom nagyon reklámozni, csak az a lényeg, hogy egy olyan kurzus, ami elég igénybe veszi az embereket, akik itt vannak, elmondhatják, hogy nagyon sokat kell olvasni, meg megnézni ilyen videókat, de megéri. És ennek van egy hétvégéje, ahova elmentünk a csoportunkkal, egy országos közös hétvége volt, az összes ilyen csoport ott volt, és ezelőtt ki kellett választani egy olyan életterületet, amivel szeretnéd, hogy Jézus így változást hozzon az életedbe. Ezt csoportvezetőnek is meg kell csinálni, tehát én is kiválasztottam egy ilyen életterületet, azzal foglalkoztunk, megérkeztünk a hétvégére, és ott a hétvége környékén így volt egy ilyen csendességem, ahogy megértettem, hogy hát Isten egy másik területre gondolt, tehát nem arra, amit én kiválasztottam, nem baj. És akkor én azon a hétvégén dolgoztam, és nagyon jó volt, egyébként nagyon volt benne ülni ugye az előadásokon, hogy én ott résztvevő voltam, értitek, nem tartottam semmit, nem vezettem dicsőítést, nagyon felemelő volt, és akkor ott voltam így benne, és úgy kezdett előjönni, hogy azért van még itt dolog, amivel Isten így beszélni akar így velem, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de az Isten kapcsolatunkban vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen kognitívan megértünk, van, amit így megérzünk, és vannak olyanok, amikor Isten ilyen komplex módon kommunikál velünk. És ezeket nem gyakran adatnak, de én átéltem ilyet ezen a hétvégén, és azért mondom el nektek ilyen részletesen, mert erre a bizonyos szürkeségre reflektál. Vasárnap reggel, a hétvég utolsó reggel, én nagyon korán elmentem futni, tök sötét volt még, és hogy Balatonszárszó és Balatonföldvár között futottam, egy csomó helyen nem égtek az utcai lámpák, és hogy idő után elfogynak a házak, és a Balaton ott közel van, nagyon fújt a szél, meg sötét volt, kicsit azért félelmetes volt így ez az egész történet. És amikor ez először ez ilyen nagyobb etap volt, amikor egyáltalán nem volt utcai világítás, egy teljesen ismeretlen ilyen részbe, én így futottam bele, és így felmerült bennem, hogy na, nem kell visszafordulni? Tehát, hogy ebbe így bele kell futni ebbe a sötétségbe? Nyilván az első válaszom az volt, hogy persze, persze, megpróbáljuk, de azért elég ijesztő volt. És közben ment valami dicsőítő dal, és így elkezdett Isten így kommunikálni így velem, és megértettem valamit, hogy így belefutottam ebbe. Hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon ilyen vidám, meg közvetlen ember vagyok így Istennel is, és hogy mi úgy jóba vagyunk, de hogy azért vannak néha olyan élethelyzetek, amikor elborít egy ilyen köd. Vannak olyan élethelyzetek, amikor ilyen megmagyarázhatatlan módon így nem ez a nagy világosság jár át, hanem valami így ránehezül a lelkemre. És ahogy ezt így megértettem, mondtam imádságban Istennek, hogy én nem biztos, hogy akarok ezzel foglalkozni. Próbáltam így hárítani, hogy ne kelljen így annyira ebbe belemenni, de aztán ő így vitte tovább ezt a képet. És akkor így tényleg megértettem, utána mentem tovább, és nagyon érdekes volt, mert hogy így kicsit párás is volt, és hogy futottam, volt egy ilyen kis ilyen mezőrészlet, és ott volt egy ilyen köd. Köszönöm az illusztrációt, igen, ilyen, így néz ki, ilyen a lelkemben ez a dolog, mit lehet ezzel csinálni. És a következőt értettem meg. Azt értettem meg, tudjátok, és az én életemben ez így van, lehet, hogy neked ez más, hogy olykor tényleg el tud ilyen teljesen megmagyarázhatatlan módon, hogy mikor és mi váltja ki, de el tud fogni egy ilyen érzés, és így teljesen rám tud telepedni, hogy dolgok nem fognak változni. Biztos, hogy nem változik. Ez így marad. Akármit csinálsz, ez ilyen. Vagy akár saját magammal kapcsolatban, hogy hát azért ennyi év önismereti munka, vagy nem tudom, hogy mindig itt tartasz, azért eléggé el vagy rontva, vagy szóval, hogy így azért nem itt kéne már tartani, és úgy el tudok keseredni ezen. Vagy másokra nézve, hogy így hát látod, ő se változik. És hogy ezeket a gondolatokat úgy sajnos így el tudom így hinni. És az eredmény ez egy ilyen lemondás, hogy hát akkor igazából minden mindegy. És amikor erre így ráébredtem, úgy közben mindig futottam, hogy igen, van egy ilyen, ami így olykor. És akkor elmondtam Istennek, hogy de Uram, én ezzel teljesen tehetetlen vagyok, ezt te ugye látod? Tehát ez a lényeg ennek, hogy ez így jön kívülről, és akkor én így ebbe szenvedek. És hogy miért nem veszed ezt így el? Miért nem árad be a nagy világosságot? Vagy miért nem 10 darab dicsőítő dalra, ez miért nem tűnik el? És nem tűnik el. És tudjátok, milyen választ kaptam Istentől? És nagyon meglepett. Azt mondta nekem így Jézus ebben az imádságban, hogy ez nem tűnik el, de én ebbe ott leszek veled. Egy valamit tudhatsz, hogy én ott vagyok ebben veled, ebben a ködben, ebben a bizonytalanságban. És ennyi volt. Örültem volna elsőre, hogyha valami ilyen tippet kapok, hogy mit kell ilyenkor tenni, de azért osztottam meg veletek, mert miközben az ige, amiről szól, az a fajta sötétség, amiben a farizeusok voltak, az megmagyarázható az Istentől való elfordulással. Az életünkben lehetnek olyan állapotok, helyzetek, amikor akár egy ilyen lelki sötétség, szárasság, vagy ilyen szürkeség nem feltétlenül azért van, mert a hited gyenge, hanem sok-sok ok lehet mögötte. És ebben a földi életben nem biztos, hogy minden ilyen helyzet megváltozik, de az, hogy Jézus ott van veled ebben a helyzetben, az 100%-ig biztos. Ő általa elhordozhatók ezek a helyzetek. Értitek? És ez az evangélium. Hogy nem hagy bennünket árván. Hogy nem hagy el, és hogy nem mondja azt, hogy hát, lemondtam rólad, és hasonlók. Szóval így számíthatunk rá, és hogyha szembesülsz akár a saját benned lévő sötétséggel, kérdésekkel, kétségekkel, vagy bármi hasonlóval, akkor így lép oda hozzád ma Jézus. Befejezésként egy utolsó fontos gondolat. Ez az ige egyébként, mint közösség is megszólít bennünket. Azt mondja Jézus, hogy a lámpást nem azért gyújtják, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy kirakják a lámpatartóba és világítson sokaknak. Arra van szükségünk, hogy gyülekezeti közösségként és keresztény emberekként, miközben Isten világossága valahogy betölt bennünket, vagy tükröződik rólunk, ez megjelenjen a világban. A mi világunkban, ahogy korábban is, de ma talán azt érezzük, hogy különösebben, meg az egyházban is nagyon sokszor iszonyatosan nagy a sötétség. És ezt most nem azért mondom, hogy mi jobbak lennénk bármelyiknél, hanem Isten kegyelme, hogyha közöttünk ez nem így van. Éljünk úgy ebben a világban, éljünk úgy a környezetünkben, hogy mutassunk a világ világosságára, aki annyira szeretett, hogy eljött értünk, hogy ne kelljen sötétségben lenni. És úgy megyünk egyébként ebben a földi életben, hogy lesz majd egy olyan állapot a mennyek országa, ahol képzeljétek, nem lesz nap, nem lesznek földi fényforrások, mert nem lesz rá szükség, azt mondja a Szentírás. Mert Isten világossága fog mindent betölteni, és ez pont elég lesz. Efelé tartunk, Isten adja, hogy a legnehezebb időszakokban, a legnagyobb sötétségekben ez legyen a mi reménységünk. Amen. Gyertek egy pár szóban, imádkozzunk, és aztán válaszoljunk Isten igének a megszólítására, és énekeljünk egy éneket. Drága Úrunk, szükségünk van rád, és azért kérünk, hogy te küldd el a te lelkedet újra és újra számunkra, hozz a te világosságodat, és add, Úrunk, hogy adj belátást és megértést, és annak a bizonyosságát, hogy te velünk vagy, és hogy te türelmes vagy hozzánk, és a te szereteteddel közelítesz felénk. Megvalljuk, Úr Jézus Krisztus, hogy a te áldozatodra, a te megváltó munkádra tekintünk, és rád bízzuk magunkat,
és benned szeretnénk most is megnyugodni és megvallani, hogy nem nyugszik másban a reményünk, csak egyedül te benned. Amen.
Imádkozzunk. Hálát adunk neked is, magasztalunk téged, hogy te újra és újra közel jössz hozzánk, újra és újra, ami megtört emberi életünkre, igent mondasz. Csodálunk téged, amiért szent fiadat értünk adtad. Kérünk, hogy ez a szeretet hagy árassz el a szívünket, hogy az örök élet reménysége hagy adjon bátorságot, békességet, csendet az életünk minden helyzetében. És kérünk, hogy könyörülj mindazokon, akik bármilyen sötétségben vannak még. Kérünk, hogy könyörülj azokon, akiknek az életében bármilyen betegség, testi vagy lelki gyötrelmek, örlődések vannak. Kérünk az városunkért, az országunkért. Kérünk az országon túl dúló háborúért, hogy a te világosságot törjön be, a te békességed vegyen erőt, és könyörülj, Urunk, mi rajtunk, ahogy majd holnap belépünk a hétfőbe, ahogy indulunk különféle helyekre, hogy ennek az öröme, ennek az igazsága, hogy mély nagy vagy te, Urunk, csengjen újra a szívünkben, a lelkünkben, az ajkunkon, az egész életünkben, hogy mély nagy vagy, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.